Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Amerikai választási sorozatunk újabb fejezetét hallják. Rengeteg tanulságos történet és szereplő bukkant fel ebben a választásban, úgyhogy nem csak azért fontos, mert a világ egyik nagyhatalmáról van szó, hanem mert trendeket is előre jelez. Az egyik kulcsfigura, az egyik legnagyobb novuma ennek a választásnak, az nem is a megválasztott amerikai elnök Joe Biden, hanem alelnök nője Kamala Harris. Mai vendégünk Bakó Juli, a Mérce munkatársa, aki, ha jól tudom, egy Kamala Harris portrén dolgozik, és őt kértem meg arra, hogy itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain beszélgessünk az alelnök nőről.
Azt el kell ismerni, hogy Harris most egy történelmi győzelmet aratott, hiszen ő az első női alelnök, ő az első színes bőrű női alelnök, és ő lesz az a nő, aki a legmagasabbra tudott jutni az amerikai politikai szintéren. És úgy gondolom, hogy azért Harris alelnök jelöltsége Biden részéről nem volt kifejezetten meglepő, és még talán kifejezetten bátornak sem volt mondható, hiszen azért érezhető volt az elmúlt években a demokrata párton belül is egy változás, és Biden és a kampánycsapata jól felismerték, hogy a választók nem feltétlenül egy öreg fehér férfit akarnak már csak látni politikai pozíciókban, hanem jó lenne, ha a Biden kampány egy kicsit jobban tükrözné a demokrata választók változatos összetételét, és Kamala Harris nagyon sok kategóriát kipipál, hiszen nő, színes bőrű nő, ráadásul bevándorló gyereke, és úgy gondolom, hogy az amerikai hangulat, közhangulat abszolút megérett már egy ilyenre, amit az elmúlt évek sikeres és népszerű amerikai női politikusai is mutatnak.
Az, hogy nő lesz Joe Biden alelnöke, azt jóval korábban lehetett tudni, mint azt, hogy ki lesz az a nő. És több név is fölmerült. Végül, amennyire én tudom, azért esett a választás Kamala Harrisre, mert őt egy integratív személyiségként szokták meghatározni, és az ő pályáján belül is lehet látni furcsa fordulatokat, vagy olyan jeleket, amelyek arra utalnak, hogy megpróbálta maga radikalizmusából, vagy progresszivitásából, radikális sosem volt, de progresszivitásából visszamenni, és megpróbált egyfajta pragmatizmus felé haladni. Aztán, amikor bejelentette Joe Biden, hogy ki az alelnöke, akkor úgy mutatkozott be, hogy én vagyok Jill Biden férje, és Kamala Harris társa az elnök jelölésért folyó versenyben. Mit gondolsz, hogy ez a pragmatizmus és ez az integritása miben áll Kamala Harrisnek? Én azt gondolom, hogy ez a legtanulságosabb innen Kelet-Európából nézve, hogy tudja egy politikus nő azokkal is elfogadtatni magát, akik egyébként nem fogadnák el.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, de egy nagyon picit visszaugranék a kérdésednek a legelejére, ahogy azt ki is emelted, azt már korábban lehetett tudni, hogy Joe Biden biztos, hogy nőt fog választani az alelnökének, ami egy kicsit ellentmond, vagy kicsit visszhangokat verő kijelentés volt, hiszen nagyon sokan úgy érezték, akik most Kamala Harris-t, mint egy feminista hőst ünneplik, hogy ez, hogy Joe Biden előre megmondta, hogy csak és kizárólag nőt fog választani, ez egy kicsit elvesz Kamala Harris érdemeiből. hiszen nagyon sokan mondhatják emiatt, hogy hát hiszen csak azért választotta őt Joe Biden, mert mindenképpen nőt akar, de erről csak ennyi. Kamala Harris a pályája alatt felépített magáról egy képet, nagyon sokat brandelte magát egy progresszív ügyészként. Ugye korábban San Francisco kerületi ügyésze volt, majd Kalifornia állami főügyésze lett, viszont folyamatosan, a kritikusai folyamatosan felhívták arra a figyelmet, hogy ez a progresszivitás, ez inkább csak retorikában jelentkezik, és Kamala Harrisnek bármilyen progresszív ügyészi intézkedésére jut egy sokkal konzervatívabb is. És ezek az ellentmondások aztán Kamala Harris-tel folytatódtak akkor is, mikor 2016-ban Kalifornia egyik szenátora lett, és most a kampánya alatt, mikor az elnöki jelöltségért kampányolt, és aztán az alelnöki kampánya alatt is nagyon sokan felhívták rá a figyelmet. A pragmatizmusáról, mert hogy az az általános vélekedés vele kapcsolatban, hogy nem annyira progresszív, inkább pragmatikus ember, és a hozzá közel állók is azt szokták mondani, hogy Kamala Harris az azonnali megoldások embere, a nagyon szűken lehatárolt jogszabályok embere, amik azonnali megoldást képesek nyújtani problémákra, viszont kevésbé gondolkodik átfogó problémákban, kevésbé gondolkodik abban, hogy ezeknek a problémáknak, amit ő megoldást próbál nyújtani, ezek hol gyökereznek, inkább, és ezt ő maga is így mondta, hogy ő nem a társadalom újra rendezésében gondolkodik, ő azokat az ügyeket szeretné minél gyorsabban és minél hatékonyabban megoldani, amik az embereket éjszaka ébren tartják. És ilyen ügyek például a diákhitelügyek, most a bevándorlási ügyek, az adózási ügyek, nyilván most azonnal, amire a Biden kampány, vagy Bidenék már rá is fordultak, az a nagyon-nagyon súlyos amerikai koronavírus okozta válsághelyzet. Úgyhogy Kamala Harris-től ezekre valószínűleg gyors és hatékony megoldási javaslatokat fogunk kapni, illetve Biden-től, hiszen Kamala Harris alapvetően ugye mégiscsak Biden alelnöke, ezért Bidennek a politikáját kell követnie és közvetítenie. Viszont az nagyon kérdéses, hogy mélyebbre nyúló problémákra milyen megoldásokat fognak, vagy egyáltalán akarnak-e adni.
A múlt héten Pogácsa Zoltán volt a vendégünk, aki nagyjából azt prognosztizálta, hogy ennek a választásnak nem Trump lesz, és nem Biden a lehetséges vesztese, ugye még a szavazatszámlálás befejezés előtt voltunk, szóval nem a Trump vagy Biden lesz a nyertese, hanem Harris, és tulajdonképpen ő nyeri meg ezt a választást. Most mind azt látom, olvasom az amerikai sajtóban, hogy már a Kamala Harris elnök választási esélyeit és következő indulását taglalják. Ezt csak azért mondom, mert megcsaptam a fülemet, hogy azt mondtad, hogy a Biden programját kell követnie. Tényleg mennyire a Biden programja, mennyire a Harris-é, mennyire a demokrata párt programja, és hogy egyáltalán van-e itt konszenzus, hogy mi kell a következő időszakban prioritás legyen. Elizabeth Warren jó kívánságát olvastam Joe Bidenhez és Kamala Harrishez. Ő egyébként jóban van Harris-szel, ugye ő is elnök jelöltje volt az előválasztásoknak, és azt mondta, hogy strukturális változásokra van szükség, és ezért kell dolgoznotok. Mármint üzente Warren Bidennek és Kamala Harrisnek. Szóval te látod itt a programot, aminek így neki mennek?
Igen, talán azt kijelenteni, hogy Harrisnek Biden programját kell követnie, azt lehet egy kicsit árnyalni, hiszen Harrisnek azért nagyon nagy szerepe lesz ennek a programnak az alakításában, és és hát tulajdonképpen ő fog szolgálni a Biden fő tanácsadójaként is, úgyhogy bőven lesz Harrisnek befolyása. Azt kell látni, hogy azért Bidentől azért sem volt egy annyira meglepő és nagyon-nagyon bátor döntés Harris-t az alelnökének választani, mert hogy alapvetően Harris és Biden mindketten a demokrata pártnak inkább a centrista részéhez tartoznak, míg mondjuk Elizabeth Warren vagy Bernie Sanders, ők pedig egy sokkal baloldali, vagy mondhatjuk akár radikálisabb vonalat képviselnek a demokrata párton belül, és ez a vonal, ami az utóbbi években azért bőven erősödött, ez most a demokrata előválasztáson alul maradt a centrista vonallal szemben. És mikor Elizabeth Warren strukturális változásokról beszél, és a strukturális változások szükségességéről beszél, akkor pont ezeket az alapvetően baloldali gondolatokat emeli be, amelyek szerint a társadalom alapvetően igazságtalanul épül fel, és ezeket a mélyebb társadalmi struktúrákat kell megváltoztatni. Viszont, ahogy azt mondtam is, Harrisnek még anno az elnöki programjában, és azóta a politikájában sem feltétlenül arra utaló jeleket látunk, hogy ő az ilyen strukturális változásokban gondolkodna. Volt is Harrisnek egy megszólalása, ami arról szólt, hogy ő alapvetően hisz a kapitalizmusban, még akkor is, ha látja, hogy a kapitalizmus az nem működik a legtöbb embernek. Ezért Harris-től ilyen radikális újraelosztási politikákat, amiket mondjuk Sanders képviselt, az feleslegesen várnánk. És az, hogy Biden és Harris milyen programot fog követni, abban szerintem még nagyon-nagyon sok változó van, amiben biztos ellene fognak menni Trump adminisztrációnak, és az például a klímakérdések, vagy erősen bírálták a Trump adminisztrációt a koronavírusos védekezésben, és a külkapcsolatokban is valószínűleg ezért markánsan más vonalat fognak képviselni, de azért Bidentől és Harris-től nem várnám a rendszer alapvető megváltoztatását, amit mondjuk Sanders vagy akár Warren csinált volna.
Gondolkoztam azon, hogy milyen példát lehetne hozni arra, hogyan mozdult el a Kamala Harris a progresszív ügyész, ez egy érdekes szókapcsolat, szerepétől a pragmatikus politikus és a mindenki jelöltje szerepe felé, és az amerikai egészségbiztosítási rendszer átalakításának reformja jutott eszembe, amellyel kapcsolatban kezdetben Bernie Sanders mellé állt, és egy adókból finanszírozott magánegészségügyi biztosítási rendszert kizáró közegészségügyi rendszert képzeltek el. Aztán 2019-ben visszakozott, megjelent egy saját javaslatcsomagban, amelyben benne volt a magánegészségügyi biztosítás alrendszere is, és amelyben kizárta a középosztály adóemelésének lehetőségét azért, hogy egy ilyen méltányosabb egészségügyi rendszert működtetni lehessen. Ez az engedmény a középosztály felé, ez mennyire volt sikeres, mennyire a középosztály jelöltje Kamala Harris, vagy alelnöke, és mi lesz a lecsúszókkal, ugye hát akiknek a szavazata nagyon sok mindent eldöntött az idei választásokon.
Igen, hát azt kell látni, hogy ezért Kamala Harrisnek, és ez már mikor még az elnökségért kampányolt, nem tudta annyira megszólítani pont azokat az embereket, akiket főleg a származásával és az identitásával, mint egy színes bőrű, bevándorló gyereke, nő meg akart szólítani, és nem tudott egy igazán erős bázist kiépíteni sem az afroamerikai lakosság körében, sem a nők körében, és nem igazán tudta megszólítani ezeket a társadalmi csoportokat, és sokak szerint ez például hozzájárult ahhoz, hogy aztán félbe is hagyta ezt az elnöki kampányát. És bár most szerintem az tagadhatatlan, hogy Bidennek azért hozott alsó társadalmi osztályokból szavazatokat, de inkább elkezdett ahogy te is mondtad, a középosztálynak politikát csinálni Harris, még akkor is, ha próbálná retorikai szinten legalábbis megszólítani az alsóbb osztályokat, de pont azokat a reformokat, amik az alsó osztálynak nagyon kedveznének, és amik jók lennének az alsóbb osztálynak, azokból Harris valójában mind-mind visszavett. Tehát akár a diákhitelekről beszélünk, ami egy nagyon központi kérdés volt ebben a kampányban, és Sanders is, és Warren is előállt a saját tervével arra, hogy a diákhiteleket, diákhitel kérdést hogy kellene megoldani. Harris is előállt a saját tervével, viszont ezt szétcincálták ezt a tervet tulajdonképpen, mert egész egyszerűen nem volt hatékony, ez is sokkal jobban használt volna azoknak a családoknak, akik nem igazán szegények. És ahogy mondtad is, pont az egészségügyi rendszerrel kapcsolatban Harrisnek volt ez a pálfordulása, de nem ez az első ilyenje. Például 2009-ben még egy könyvében azt írta, hogy szerinte úgy lennének biztonságosabbak amerikai utcái, és úgy lenne nagyobb a közbiztonság, ha minél több rendőr lenne az utcákon. Aztán tavaly kifejezetten a George Floyd ügy kapcsán már úgy nyilatkozott, hogy több rendőr az utcákon, az csak a jelenlegi státuszkónak a megerősítését szolgálná. Ez is csak egy ilyen érzékletes példa arra, hogy Harris hogy mozdul ezekben az ügyekben. Ugyanilyen mozdulás volt például azzal kapcsolatban, hogy dekriminalizálják-e a marihuána használatot, ebben korábban Harris az ügyészi pályafutása során egy sokkal szigorúbb véleményt képviselt, most pedig már dekriminalizációt képvisel. Úgyhogy vannak ilyen mozgások és ellentmondások Harrisnál.
A leggyakoribb jelző, amit vele kapcsolatban felszoktak hozni, hogy iszonyú gyors a helyzetértékelési képessége és helyzetfelismerési képessége. Úgyhogy nem tudom eldönteni, hogy azokból a példákból, amiket felhoztál, ebből az jön ki, hogy ez az ember elvi vagy ideológiai szinten következetlen, vagy pedig tényleg felméri azt a valóságot, ami most az amerikai társadalom, és a lehető legélhetőbb, vagy lehető leghatékonyabb stratégiát követi.
Hát egy kicsit úgy érzem, hogy ez a két dolog nem feltétlenül zárja ki egymást. Az biztos, hogy Harris ideológiai szinten abszolút következetlen, ezt sok példából látjuk, és Harris maga is próbálja elkerülni az ideológiai politizálást, az ideológiai kérdéseket, arról többen is beszámoltak így a környezetéből, hogy Harris nem absztrakt ideológiai kérdésekben gondolkodik, és mikor konkrét törvényhozásra és szabályozásokra kerül a sor, akkor sem az ilyen nagyobb ívű intézkedések és törvények híve, hanem inkább, ahogy te is mondtad, a gyors, pragmatikus megoldásoké, amik abban a pillanatban hozhatnak ugyan enyhülést, és hozhatnak, lehet pozitív impactjuk az amerikai társadalomban, viszont pont az ideológiai következetlenség miatt, és pont azért, mert ezek az intézkedések nem feltétlenül illeszkednek egy irányvonalba és egy nagyobb vízióba, ezért ezek az intézkedések inkább Inkább csak olyanok, mintha egy sebtapaszt nyomnánk a nyílt vérző sebre, hogy azt hiszük, hogy segít, és lehet, hogy egy kicsit segít, de az igazi problémát nem kezeli, és az igazi problémát nem oldja meg. Viszont Harris-t a politizálásban, és mondjuk abban, hogy ő egy népszerű politikus legyen, abban abszolút segítheti.
Azért azt ne felejtsük el, hogy ő egy olyan választási kampányban, és egy olyan politikai korszakban méregtetett meg, amikor a negatív kampány nem látott formát ért el, nem látott nyelvet beszélt Donald Trump által, és azt hiszem, hogy az egyik legtöbbet démonizált jelöltje volt a demokrata pártnak, Kamala Harris. Donald Trump kommunistának, vagy kommunista szerűnek nevezte, és szörnyetegnek. Nagy kérdés a számomra, hogy egy ilyen negatív kampányban, másik nagy kelet-európai tanulság, szóval egy ilyen negatív kampányjal szemben milyen eszközökkel lehet élni, hogy lehet politikailag életben maradni, és hogy lehet felülkerekedni. Tehát, hogy amikor te azt mondod, hogy sebb tapasz, vagy amikor én is azt mondom, hogy hát ez nem, az Elizabeth Warren fogalmai szerint is strukturális reform politika, vagy gondolkodás, akkor olyan ebben nem, nincs-e benne az, hogy egy ilyen ellenkampányban életben kell maradni, és szavazatot kell szerezni?
Az, hogy szavazatot kell szerezni, az egészen biztosan benne van, és az is kétségtelen, hogy Harris-t azért nagyon-nagyon kikezdték, ami nem független attól, hogy Harris nő, hiszen tudjuk, hogy a nőknek így kettősen kell helytállni mondjuk politikai szerepen, és Harris ráadásul színesbőrű nő is, tehát hogy alapvetően sok támadási felület van Harrison, és vele kapcsolatban is elkezdték azt a pletyket is terjeszteni, ami Obamával kapcsolatban is volt, hogy valójában nem is amerikai állampolgár nem lehetne alá, stb.
Itt kell közbeszűrnöm, mert nem mondtuk el hallgatóinknak, hogy Kamala Harris nagyszülei Indiában éltek, és a brit gyarmatbirodalom elleni küzdelem prominens képviselői és résztvevői voltak. Ő maga már az Egyesült Államokban született, és apja pedig jamaikai bevándorló, úgyhogy színes közösséghez tartozik, de nem afroamerikai, ezért is furcsa az ő helyzete.
Az, hogy afroamerikai vagy nem afroamerikai, valóban ez egy nehéz meghatározás. Én olvastam már olyat, ahol őt afroamerikainak bélyegzik alapvetően, de ezekben a kérdésekben azt hiszem, hogy el lehetne veszni. Visszatérve ahhoz, ami a kérdés volt, én úgy gondolom, hogy Harris alapvetően jól kezelte ezeket a támadásokat, és azért Harris egy elég karizmatikus ember, aki hallotta őt már beszélni, és Mike Pence-el az alelnök jelölti vitát, azt nagyon ajánlom mindenkinek. Látja, hogy alapvetően egy határozott kiállású ember, aki nagyon összeszedetten tudja megfogalmazni a gondolatait, és higgadt tudott maradni abban a vitában is, még akkor is, mikor Mike Pence mondjuk a szavába vágott volna, és Joe Biden mellé, aki nem feltétlenül a legkarizmatikusabb ember, akire feltétlenül így fel lehet nézni, vagy aki nagyon-nagyon inspirálna embereket, Kamala Harris tud az lenni, akire így tényleg fel lehet nézni, aki csodálni lehet, és egy kicsit el is kezdődött már ez a Kamala Harris popkulturális ikonná formálása, és úgy gondolom, hogy Harris alapvetően felül tudott kerekedni ezeken a támadásokon, és még azokon is, amik így ezeket a pálfordulásait hozták fel, és azért nem került az ő kampánya, vagy az ő személye akkora válságba soha, mert nem igazán tudták nagyon-nagyon komolyan kikezdeni.
stabil, kiegyensúlyozott, nagyon pontosan letisztázott pozíciókkal, helyzetértékeléssel így lehetne összefoglalni az ő politikai és társadalmi tőkéjét, megjelenését. Azt látjuk, hogy a középosztálybeli afro és nem afro, a trumpi rasszizmussal szembeforduló választókat megnyerte. Azt, hogy az idén jelentős választói akaratot mozgósító Black Lives Matter-t és az utcai mozgalmak résztvevőit, a fiatalabb szavazókat meg tudja-e nyerni, azt én nem látom. Te mit satszolsz, mit hoz a jövő? A jelen az mindenképpen a Harris-é, azt nem tudjuk, hogy a következő generáció az mögé áll-e huzamosabb ideig.
Hát ez egy iszonyatosan nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogy Harris olyan politikákat nem fog követni, amik alapvető változást jelentenének az alsóbb osztályoknak, vagy akár a fekete lakosságnak. És nem biztos, hogy a fiatalabbakat főleg meg tudja fogni Harris politikája. A személyében magában ebben a szimbolizmusban, hogy Harris mennyi mindenben az első és hogy történelmet ír, ebben van több potenciál, azt hiszem arra, hogy egy kicsit megfogjon több ember, és egy kicsit elkendőzze azt, hogy emögött mi áll. Mert most Harris-t azért hirtelen mindenki elkezdte ünnepelni egy feminista hősként, egy emberi jogi élharcosként, noha Harris-nek a múltjából ez alapvetően nem következik, ez Harris-nek az identitásából, a származásából, a neméből következik, de csak azért, mert Harris nő, és csak azért, mert Harris színes bőrű, ez egyáltalán nem következik. Az, hogy ezeknek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak kedvező intézkedéseket fog támogatni. Viszont az kétségtelen, hogy Harrisnek most van egy ilyen történelmi momentuma, amire ő is eléggé ráérzett, ha megnézzük a beszédét, amit azután mondott, hogy kiderült, hogy alának lesz, ahova amúgy fehér nadrág kosztümben ment, hogy tisztelegjen a szüffrazsettek előtt, ott olyanokat, tehát hogy ott tisztelget a nők előtt, külön kiemelte a fekete nőket, mint azok, akik a demokráciának az alapkövét adják Amerikában, vagyis fontos részei a demokráciának, sőt folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy bár ő az első nő ebben az első nő alelnökként, biztos, hogy nem ő lesz az utolsó, úgyhogy Harris most saját magát is elkezdte formálni egy ilyen szimbolikus alakká, és azt hiszem, hogy ebben lesz az ő igazi erőssége, viszont ezek azért eléggé látszat dolga.
És hát tisztelgett az első női elnökjelölt emléke előtt is, magával a teljes kampányával együtt. 1972-ben indult, ha jól tudom, Amerikában először az elnökségért női jelölt, és hip-hop fél száz évszázad, és már is oda jutottunk, hogy van az amerikai elnök, alelnök jelölt, alelnök nő. Úgyhogy hosszú volt az út, meg hosszú lesz az út. Amerika, mint megannyi társadalom, világszerte drámaian, tragikusan megosztott, és egyike az első olyan társadalmaknak, amely társadalom most megpróbál egyfajta terápiával egyesülni, vagy legalábbis az utóbbi évek megosztottságát kezelni. Ennek arcai Joe Biden elnök és Kamala Harris alelnök, hogy sikerül-e ez a terapikus társadalom békítés, azt majd meglátjuk a következő hónapokban. De hogy kik azok, akik ilyen feladatot vállalnak, azt segített megérteni Bakó Juli, a mai vendégünk, akivel Kamala Harris portréját igyekeztünk átadni hallgatóinknak. Ha jól tudom, lesz egy ilyen portré a Mérce oldalán is. Ez mikorra várható? Mikor keressék hallgatóink? Látod már?
A következő néhány napban ki fog jönni ez a cikk.
Ajánljuk majd mi is, olvassák a Mércét, és hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót is. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál.